Kettő királyok 11-nél, Kettő királyok 11-ből fogunk olvasni. És zsarnokságról fogunk beszélni, mert itt egy zsarnokot fogunk látni Kettő királyok 11-ben. Kettő királyok, ez Ószövetség, Sámuel könyve után, Krónikák előtt, Egy királyok után, Kettő királyok. Egy királyok második könyve, az még szebb. 11. fejezet, és mennyi atyánk, nagyon-nagyon köszönjük azt, hogy amilyen csodálatos Isten vagy, és ahogy utánunk jöttél, és megragadtál minket, és amilyen jó dolgot tervezel az életünkre, és hogy vezetsz bennünket lépésről lépésre. És csak hála neked, és arra kérünk, hogy ezen a reggelen is meghallhassuk a hangod, és választathassunk a te szavadra megfelelő választ. És adj nekünk egy szelíd és alázatos és elfogadó szívet ehhez. Jézus nevében. Amen. Úgyhogy Kettő királyok 11-ben azt olvassuk, hogy amikor Atália, vagy Ataljá, attól függ, hogy milyen olvasatban nézzük ezt a nevet, Atália, Ahazja anyja látta, hogy fia meghalt, fogta magát, és a királyi család minden ivadékát megölette. Tehát a kép az, hogy Aházia volt a király, és ő meghalt. És Aháziának az anyja, Atália, tehát ezek ilyen nevek, gyerekeinknek is lehet adni. Tehát ha Zsuzsi, ha gyereked lesz, akkor Atália nevet ne adjál neki. Aháziát se, de nem baj. Tehát Atália, a meghalt királynak az anyukája, a meghalt királynak a gyermekeit fogta, és a királyi család minden ivadékát megölette. Jó, tehát ez normális volt abban az időben. Ha nem is pont így, de ezek normális dolgok voltak. Jó? De Joseba, Joram király lánya, Aházia húga, na, tehát körülbelül, hogyha újabb vagy, akkor itt veszíted el a dolgokat. Ha régebbi vagy is elveszíted, csak tudod, hogy tovább kell menni. Csak tovább kell olvasni, és persze lehet családfa elemzéseket is tartani, csak tulajdonképpen ezek rendkívül fontos dolgok, mert ott vannak az ihletett igében, csak mi vagyunk csökevényesek. Na, tehát Joseba, Joram király lánya, Aházia húga, fogta Joást, Aházia fiát, tehát az elhunyt király fiát, kilopta őt a királyfiak közül, akiket halálra szántak, és dajkájával együtt elrejtette a hálószobában, elrejtették őt Atália elől, és így nem ölték meg. Tehát megölették a királyi család minden ivadékát, kivéve Joást, ezt a kisfiút, vagy kisgyereket fogták, és kimenekítették a halálra szántak közül, és fogták Joást, és a dajkával együtt elrejtették a hálószobába, és Joás megmenekült. Királyi gyermek, ivadék, család sarja, és ő megmenekül. 3. vers. Joás vele együtt rejtve maradt az úr házában 6 esztendeig. Úgyhogy utána pedig bevitték az úr házába, és 6 évig ott volt, ez a kisfiú nem jött ki onnan. Az országban pedig Atália uralkodott. Oké, tehát Atália a zsarnok. ő uralkodott, azt gondolta, hogy megölte az összes trónörököst, és Atália zsarnokoskodott az egész országban 6 éven keresztül. És ezzel párhuzamosan arra gondoltam, hogy a mi életünkben is van egy ilyen zsarnok, aki mindenáron zsarnokságra vagy uralomra törekszik. És ez a zsarnok, ez a bűn. A bűn egy ilyen zsarnok. Római levélnek a 6. fejezete beszél a bűn uralmáról, vagy a bűn természetünk uralkodásáról. Tegnap este beszéltünk arról itt a beszélgetésen utána, hogy ez olyan, mint amikor a lábunk hozzá van láncolva egy Tyrannosaurushoz. És bármerre a Tyrannosaurus megy, és reng a föld, mi megyünk ő vele. Ha arra megy, arra megyünk. Ha arra megy, arra megyünk. A bűnnek a zsarnoksága. A bűnnek a hatalma. A bűnnek az ereje. Ahogy meg akar fogni bennünket, és megfog bennünket, és a kezében tart. Ahogy azt akarja nekünk hazudni, hogyha őt követjük, vagy engedelmeskedünk neki, akkor jó lesz nekünk. És keveset, és nem kerül sokba nekünk, sőt. És ez egy hazugság. Mert a bűn mindig többe kerül, mint gondolnánk. Mindig többet kell fizetnünk utána neki, mint gondolnánk. Gondolj a meg nem bocsátásnak a bűnére. Mert arról beszél Isten igéje, hogy ez egy bűn, amikor Isten gazdagon megbocsátott nekünk, és arra hív, hogy mi is bocsássunk meg másoknak. Képzeld el, hogy mennyire megragadja ez a szívünket. Volt már veled ilyen? Rosszul bántak veled. Vagy rosszat tettek veled. És ott van a harag, a dű, ami egy természetes reakció. De aztán a harag és a dű tovább fokozódik, és válik belőle egy meg nem bocsátás. Később egy engesztelhetetlenség, kiengesztelhetetlenség. És a végén az ember fekszik az ágyában, és arról tud csak gondolkodni, egy sebzett szíve van, és arra tud csak gondolni, hogy mit tettek vele. És ez a bűn a markába tart. És amerre megy, arra megyünk mi is. Vagy gondolj függőségekre. Milyen nagy hazugság, hogy csak próbáld ki. Csak hogyha nincs jó kedved, vagy depis vagy egy kicsit, akkor vegyél és igyál meg pár pohárral. És aztán, mikor ezt teszi, utána elkezdődik egy zsarnokság, egy hatalom. Ezért van az, hogy Magyarországon azt mondják, hogy lehetséges, hogy 1 millió ember alkoholista. 1 millió ember alkoholista. Rengeteg családi probléma van, válás. Rengeteget szenvednek a gyerekek az alkoholizmus miatt. És mikor az alkoholról, nem tudom, hogy biztos, hogy tapasztaltad társaságban, mikor alkoholról van szó, az emberek szemben mindig felcsillan. És mindig azt hozza be a jó viccet, a jó mókát, a jó derűt. Pedig egy gyilkos, és uralomra vágyik. De lehet más is ez. Lehetnek, hogy tegnap beszéltünk erről, szexuális bűnök. Helytelen, nem Isten szerint való kapcsolatok az életünkbe. Amely olyan fajta lelki függőségek, amelyeket elkezdünk, és aztán utána nem bírunk elszakítani, vagy úgy gondoljuk, hogy nem lehet elszakítani. És aztán ezek ránőnek az életünkre, és meghatározzák az életünket. Vagy irigység. Amikor embereknek körülöttem jó dolgok történnek az életükbe, áldást kapnak Istentől, és ott van az irigységnek a szelleme. És milyen folytogató ez az irigység. Tapasztaltad már? Én igen. Ezzel kapcsolatosan lehet versengésnek a szelleme. Hol azt látod, hogy valaki jobb, mint te. Tapasztaltad már? Én igen. Milyen az, amikor ez a bűn elkezd folytogatni, és nem enged szabadjára, és járod a napodat, és éled az életedet, és újból visszajön az abból való keserűség, mert ott van a versengés, vagy ott van az irigység, vagy ott van a féltékenység, amely úgy szintén zsarnokoskodni akar. Vagy ott van a pornográfia, amikor az ember hozzá kötődik ezekhez a dolgokhoz, és aztán nem tud nem így gondolkodni. És ezek bűnök, amelyek tönkreteszik a lelkünket, tönkreteszik az Istennel való kapcsolatunkat, és meg akarják határozni az azonosságunkat is. Azonossággá akarják tenni nekünk azt. Aztán itt van a makacság, vagy keményfejűség, vagy csökönyösség, ahol nem tudunk másoktól elfogadni, nem tudunk Isten szerint tanácsot elfogadni, mindig a saját utunkon akarunk járni. Ez is egy bűn, az engedetlenségnek a bűne. Beszél erről 1 Sámuel 15-ben Saul esetén Sámuel, hogy az engedetlenség az olyan, mint a varázslás, mint a boszorkányság. És lehet egy ilyen, az engedetlenség növekszik és felnő, és egy engedetlen szívünk lesz, amely csak a saját útján akar lenni, és amikor aztán isteni tanács van Isten igéjében is, vagy isteni tanács van Isten családjában, akkor belül, lehet, hogy kívül bólogatunk, de belül azt mondjuk, hogy nem, az én utamat fogom járni, amit én kiterveltem. És nekem senki nem mondja meg, hogy kell ezt csinálni, még Isten se. És ez egy zsarnokság, amely rátelepszik az életünkre. És aztán jön Atália, és ott vagyunk a mi kis lakásunkban, és kopogtat az ajtón. Így van a bűn. És oda megyünk az ajtóhoz, és kinyitjuk. Igen, ki az? Én vagyok Atália. Én vagyok a bűn. Én vagyok a bűnöd. Én vagyok a csábítás. Én vagyok a kísértés. És mit mond? Azt mondja, hogy fizess. 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 Te tartozol nekem. Tartozol nekem. Emlékszel? Egész életedben fizettél nekem. Egész életedben hallgattál rám. Fizess nekem. 50 000 forint per hónap. Ez a lakbér. Tényleg egész életemben fizettem. Tényleg egész életemben, tegyük fel, egy kapcsolatomban nem az igazmondást gyakoroltam, hanem füllentést, hazugságot. Tényleg egész életemben nem éltem tisztán, szexuálisan, hanem mindig voltak kapcsolataim, vagy nem volt tiszta a szívem ebben, vagy tiszta az elmém. Úgyhogy tényleg fizetek. Fizetek. Itt van. Tessék, Atália, csak itt van, tessék. Úgyhogy Atália elmegy. Jön a hó eleje. Fizess. Fizess. Mert te tartozol nekem. Te tartozol nekem. És aztán fizetünk. És aztán fizetünk. És aztán fizetünk. És ez az életünkbe, mielőtt hittünk Jézusba, mielőtt megtértünk, csak normális volt. Csak bizonyos dolgok normálisak voltak, amelyeket Isten bűnnek hív, de ezek normálisak voltak, és fizettünk. És nagyon lehetséges, hogy miután hívők leszünk, ugyanúgy csak egy módon már hozzászoktunk Atália hangjához. A bűn hangjához. A bűn csábításához. Egy olyan módon, hogy csak engedelmeskedünk neki. Mert mindig is így csináltuk. És újból fizetünk. Aztán Atália jön, és azt mondja, változtak a szabályok, most már 80 000. kicsit húzós, de fizetünk. És aztán egy idő múlva azt mondja, változtak a szabályok, 150 ezer. 150 ezer. De nem merünk nemet mondani. Nem merünk nemet mondani. Nem merünk nemet mondani, mert annyira közeli kapcsolatba kerültünk Atáliával, annyira akár az azonosságunká vált az a bűn, hogy úgy gondoljuk, hogy ha nemet mondok, akkor elveszitek valami rendkívül értékeset. Nem rendkívül értékeset, hanem az azonosságomat, aki akár én vagyok. Úgyhogy fizetünk. És Atália zsarnokoskodik. És aztán éljük az életünket a lakásba, és van szemetünk is, így van? Tehát termelődik a szemét, legalábbis nem tudom, hogy van nálatok, nálunk termelődik, mindig ki kell vinni a kukához. De Atália nem ad kukákat. Atália nem viszi el a szemetet. Atália azt mondja, hogy szemetet nem szeretnék látni csak az ajtón belül. Úgyhogy ezzel együtt elkezdjük a szemetet is otthon tárolni. És otthon tároljuk a szemetet, először betesszük a szekrénybe, utána, amikor megtelnek a szekrények, akkor az ágy alá, mikor megtelik az ágy alatti rész, akkor betesszük a konyhába, mikor a konyha is túlcsordul. Minden lehetséges helyet megtalálunk, hogy a szemetünket, a rothadó szemetünket tároljuk, mert Atália nem tűr el semmi szemetet odakint, mert Atália nem viszi el a szemetünket. Atáliával csak növekszik a szemetünk, és az életünk bűzlik. Rothad. Ézsaiás 30-ban talán van szó a bűn láncolatról, amikor bűn bűnt szül. És ez így történik. Az egyik bűn megszüli a másik bűnt. A másik bűn megszüli a harmadik bűnt. Akkor már ott van a hazugság. Akkor már ott van a képmutatás. Ott van az, hogy egy kettős életet élünk. És bűn bűnt szül. És egyre nehezebb a zsarnokság. Mert a tália jön, és a lakbér egyre több. Na, egész jó ez a téma, nem? Oké. Úgyhogy nézzük meg a történetet tovább. A hetedik esztendőben, negyedik vers, a hetedik esztendőben azonban jó, mindig szeretem ezt a szót a Bibliában, azonban, vagy de, történik egy irányváltás. Azonban Jojáda, ő volt a főpap, elküldött és magához hívatta a palota őrök és a testőrök század parancsnokai. Ezt a kis részt itt nem olvassuk el. A történet az így szól, hogy Jojáda főpap azt mondja, itt az idő egy pucsra, hogy ledobjuk a zsarnokot magunkról, hogy levessük az ő Atália zsarnokságát, és összehívja a testőröket, összehívja a katonai vezetőket, és megesketi őket, és előhozzák Joást 7 év múlva, aki a jogos, a legitim király, mert Atália nem jogos király, ő bitorolja a hatalmat, ő egy zsarnok, a jogos, legitim királyt, és előhozza, és megmutatja nekik, és elmagyarázza nekik, hogy hogyan fog történni a pucs, és hogy miként védjék meg az ifjú királyt, amikor kiviszik a nyilvánosságra. Úgyhogy ezután a 9. verstől olvasom, jó? A csapatok vezérei úgy cselekedtek, amint Jojáda főpap meghagyta nekik. Mindegyik maga mellé vette az ő embereit, azokat, akiket szombaton az őrségben álltak, akikkel együtt, akiket felváltottak szombaton, és Jojáda paphoz mentek. A főpap pedig a csapatok vezéreinek odaadta Dávid király dárdáit és pajzsai, amelyet az úrházában voltak. A testőrök ott álltak a király, tehát az ifjú király Joás körül, Mindegyik fegyverrel a kezében, a templom jobb oldalától a bal oldaláig, az oltár és a szentély irányába, ez az ószövetségi templomban. Ekkor kivezette Jojáda a főpap a királyfit, fejére tette a koronát, kezébe adta a bizonyságot, és királlyá tették, és felkenték őt. Kezükkel tapsoltak, mert ott volt a nép is, és ezt kiáltották. Éljen a király! Úgyhogy kihozták Joást, megkoronázták, kihozták az igazi uralkodót, megkoronázták, felkenték, és azt mondták, és mindenki tapsolt és örült, és a nép látta a királyt, és újongott, és azt mondta, éljen a király! Azt gondoljuk, hogy ennyi a sztori, így van? Milyen egyszerű is lenne, ha csak ennyi lenne a történet, a mi életünkben is. Amikor Atália meghallotta a testőrök és a nép zajongását, bement a néphez az úrházába. Amikor szétnézett, íme a király ott állt az emelvényen, ahogy szokás. A király előtt álltak a fejedelmek és a trombitások, az egész föld népe újjongott és trombitáltak. Akkor Atália megszaggatta a ruháit, és így kiáltott. Árulás! Árulás! De Jojáda főpap azt parancsolta a csapatok vezéreinek, a sereg hadnagyainak. Vezessétek ki őt a sorok között, és ha valaki követné őt, öljétek meg fegyverrel. Mert azt mondta a főpap, hogy ne öljétek meg az úr házában. Utat nyitottak neki, és mikor a király palotta kocsi bejárójához ért Atália, ott megölték. Oké. Úgyhogy lapozzunk végezetül Róma 8-hoz. Róma 8-hoz. És a 12. vers. Fogom mindjárt olvasni. Úgyhogy Joást kihozzák, és Atália, amikor meglátja, örjöng, megszaggatja a ruháit, hőbörög, kiabál, és azt mondja, hogy ez így nem helyes, árulás. Oké? Úgyhogy olvassuk el a 12. verset. Szerintem ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó hír nekünk. Így kezdi. Róma 8.12. Ezért, testvéreim, nem vagyunk adósok a testnek. És itt a bűnös természet, vagy a bűn bennünk lakó természetéről beszél. Hogy a test vagy a bűn szerint éljünk. Tehát nem vagyunk adósok a testnek, a bűnnek, hogy a bűn szerint éljünk. Úgyhogy ez egy jó hír. Ez jó hír, hogy nem tartozunk semmivel Atáliának. Hogy nem kell Atáliára hallgatnunk. És miért nem vagyunk adósok? A tegnapi üzenet erről szólt, mert Jézus Krisztus legyőzte Atáliát. És Jézus Krisztus az uralkodó, és Atália csak egy zsarnok, és egy pucsot lehet végrehajtani, de nem vagyunk adósok, úgyhogy Atália jön. 150 ezer forint. De mi egész életünkben fizettünk. A bűn rabjai voltunk, a bűn szolgái voltunk. Róma levél 6. fejezetében. És ott van bennünk az a rész, amely, mikor hallja Atália hangját, összerezzen. Mikor hallja a bűn hívását, vagy erejét, akkor megszokta, hogy engedelmeskedik neki. De azt mondja, ezért testvéreim, nem vagyunk adósok a testnek vagy a bűnnek, hogy a bűn szerint éljünk. Többé nem kell. Mikor Atália kopogta, akkor kopogtat is, kinyitod, és azt mondod, köszönöm szépen, nem, viszont látásra. Jön a kísértés, jön a hang, meg nem bocsátás. Tudod, tartogasd azt az emléket, azt az ember, tudod, a szívedbe tedd ki a képét, és dobáld. Ahogy tetted eddig. És Jézus azt mondja nekünk, hogy nem kell többé. Lehet, hogy ez a normális, ez a kényelmes, mindenki így csinálja, de te szabad vagy. Mondhatsz nemet. Tekintélyed van rá. Hatalmad van rá. Miért? Mert Atália többé nem király az életedben. Lehet, hogy kiabál, lehet, hogy árulást kiabál, lehet, hogy zajong, lehet, hogy sok zaj csap, de van egy másik király az életedben. Éljen a király! Éljen a király! És ki ez a másik király? Jézus! Ő az a jóságos király az életedben, akire most már hallgathatunk, engedelmeskedhetünk neki, követhetjük őt. És mikor Atália jön, akkor szóba se kell állnunk vele. És ez volt Évának a veszte, mikor kísértette őt a sátán, hogy elkezdett beszélgetni. Szóba se kell állnunk vele. Nincs közünk hozzá. Nem kell. Leszámolhatunk vele. El vannak vágva a kötelek, mi csak a saját életünkben, hogyha vannak ilyen kötelek, elvágjuk, mert ő nem király felettünk, hanem Jézus a király. Azért nem vagytok többé adósok a testnek. Jön az érzés, versengés, vagy irigység, vagy féltékenység, és meg akarja ragadni a szívet. És mondhatod azt. Hát, de én már próbáltam mondani azt, hogy nem. Nem jött össze. Én már próbáltam szabadulni a bűntől, nem. Én csak belehajtom a tilóba a nyakamat, és rendben. De tudod mit? Nem. Szabadságra lettünk elhívva. Ezt tette Jézus értünk. Ezt érte el számunkra. Ő a király. Mindjárt meglátjuk egy kicsit tovább, hogy történhet ez gyakorlatban. Mert ha tesz szerint éltek, Róma 8.13, ha tesz szerint éltek, meghaltok. Tehát ha a bűn szerint éltek, annak a eredménye, a következménye a halál. És itt nem hiszem, hogy fizikai halálra gondolhat Pál apostol, mert nyilván az is a bűnnek az eredménye, az öröklött bűnnek az eredménye, de arról a keserű következményre gondolhat, vagy arra a lelki halálra gondolhat, amelyet megtapasztalunk, amikor a bűnnek engedelmeskedünk. Hogy például a könyve úgy mondja, hogy olyan a titkos bűn, mint amikor a szánkba veszünk valamit, aminek jó az íze, és elkezdjük enni, és utána olyan, mint hogyha kavicsokat tennénk. Az elején jó ízűnek tűnik a bűn, az elején vonzó, aztán Pásztor Balázs mondta ezt, hogy ki az, aki azt mondja, hogy a bűn nem jó, nem jó érzés. A bűnnek engedelmeskedni mindig jó érzés. Gondolj bele, az emberkénknek az arcát kitenni és dobálni nem hoz egy jó érzést? A bosszú érzése nem egy jó érzés? Na, nem jó érzés? Nem jó érzés? Jó érzés, így van. Jó érzés. Vagy valamilyen titkos bűn, amit más nem tud, valami, amit én megtehetek, az egy nem jó érzés? Persze, hogy jó érzés. Persze, hogy jó érzés. De a vége halál. És aztán a halál sokasodik, sokszorozódik, pusztítóvá válik az életünkbe. És mikor engedelmeskedünk, akkor elkezd egy erősebb kötelék kialakulni, és egy erősebb lánc ráfűződni a lábunkra, hogy még annyira se tudjunk szabadulni. De azt mondja, hogy a bűnnek 13, ha a test szerint éltek, a bűn szerint éltek, meghaltok. De ha a test cselekedeteit, tehát a bűnös természet cselekedeteit, a Szent Szellem által, a Szellem által megöldöklitek, éltek. Tehát miről beszél? Megöldökölni a Szellem által. Ez egy kifejezés, amit itt használ Pál apostol, hogy megöldökölni a Szellem által. Tehát nem a saját erőből, de igen, én saját erőből szabadulni tudok a bűntől, hanem a Szent Szellem által. Mit jelent ez? Vagy mit jelenthet ez? Egy olyan életről beszél, ahol alávetjük magunkat Isten szellemének egy mindennapos szinten, és Isten szelleme uralhatja az életünket. Beszéltünk erről tegnap este, a szívnek a felkészítése, az elmének a felkészítése. Hogy nem felkészületlenül megyünk a csatába, mert minden nap van egy szellemi csata. Nem tudom, egy szellemi háború, nem tudom, hogy tapasztaltátok-e. Sokszor, vagy sok napomon csak így végigmegyek, és annyi impulzus ér, és gondolom benneteket is, annyiféle impulzus, annyiféle kísértés, annyiféle bombázás, annyiféle vonás, annyiféle hang, annyiféle kiabálás, és ezek egy része eljut az én bűnös, bűntermészetemhez, és vonja és édesgeti a bűnre. És amikor úgy megyünk végig egy napon, hogy alsógatyába szaladgálunk a harcmezőn, felkelünk és felkészületlenek vagyunk, és alsógatyába szaladgálunk, és jönnek a gránátok, és becsapódnak a lövedékek, és záporoznak, és csak a nap végére, milyen volt a napod? Őrület volt. Ez egy őrület. És aztán ez eltelik 2-3 nap, és aztán a harmadik nap végén oda megyünk Istenhez, és azt mondja, Isten, segíts nekem. Ez egy őrület. Tudod, már a bűn megragadott, már tudod, belül folytogat, már tudod, beindul. Tudod, ez egy őrület. Isten, segíts! És ezt hívják reaktív életnek, ahol reagálunk szüntelen az eseményekre, amelyek történnek. Isten egy proaktív életre hív bennünket. Ez a tanítványi proaktív személy. Most nem akarom, hogy elveszünk a reaktív proaktívban, hanem csak azt, hogy a proaktív az azt jelenti, hogy elébe megyünk az eseményeknek, és nem a harmadik nap végén esünk holtfáradtan az Úr elé, segíts! Hanem az első nap elején. Persze a harmadik nap végén is. De az első nap elején. És azt mondjuk, hogy Isten, én itt vagyok, hogy közösségbe legyek veled, hogy te felkészítsd az én szívemet, és felkészítsd az én elmémet. Felkészítsd a szívemet, felkészítsd az elmémet, hogy felvegyem a te fegyverzeteidet, Efézus 6, felöltsük Istennek a fegyvereit a Szent Szellem által, igazságosság mellvértje. Nem megyünk végig, tanítottunk erről, utána tudsz olvasni, Efézus 6, nagyon-nagyon jó rész. Felöltöm a fegyveredet, és Istenem, szeretnék megállni a te erődben a mai nap. Töltsd be engem. És akkor mit teszünk aznap? A szellem erejével megöldököljük Atáliát. A szellemnek az erejével megöldököljük, itt így mondja, emlékeztek, ha a test cselekedeteit a szellem által megöldöklitek, éltek. Tehát nincsen más alternatíva a bűn zsarnoksága ellen, mint a szellem erejével élni. Azt mondod, mit jelent a szellem erejével élni? Hát ez a házi feladat, jó? Tehát ez a házi feladat számodra és számomra. Menjünk és tanuljuk meg, hogy mit jelent a szellem erejével élni. Egyébként sokszor azt hiszem, hogy George Whitefield a 1700-as évek ébredési prédikátor Angliába így fejezte be az üzenetét, hogy beszélt arról, amit Jézus tett, és a végén azt mondta, menjetek el, most pedig menjetek el, és ismerjétek meg, vagy tanuljátok meg, hogy mit jelent az, hogy a vér megtisztít minden bűntől. Tehát ezzel fejeződött be. Ez azt jelenti, hogy ennek a prédikációnak a fő célja nem itt van, hanem ott van. Most pedig menjünk el, és tanuljuk meg, mit jelent a szellem erejében élni. Okay? És persze fogunk erről tanítani is, de alapvetően menjünk és tanuljuk meg, hogy mit jelent a szellem erejében élni. Mert a szellemmel megöldököljük, azt mondja a test cselekedeteit. 14. vers. Mert akiket Isten szelleme vezérel, azok Isten fiai. Akik Isten szellemében élnek, akik Isten szelleme vezérel, azok Isten fiai. Úgyhogy Atália abba hagyja a kopogtatást? Abba hagyja? A történetben meghalt, de visszatér. Abba hagyja Atália a kopogtatást? Nem azt kiabálta, hogy árulás, árulás? Tehát nem hajlandó elfogadni, hogy Jóás a király. Így van, nem hajlandó. És ő továbbra is kopogtat. Viszont mi a szellem erejében élve azt mondhatjuk neki, hogy nem, nem. És erre kapunk bátorítást Jakab 4-ben például, ahol Jakab apostol arra beszél, hogy ha ellenállunk, akkor elmegy. Aztán visszajön, de egy jó ideig hagy minket. Jó dolog ellenállni a szellem erejében. A bűnnek. Mert megtapasztaljuk a bűn szorításának a lanyhulását. És aztán a szabadságát. Aztán a kötelékei lehullanak. És megbocsátottam. Megbocsátottam. Elengedtem. A kezem a nyakáról lejött az ellenségemnek. Vagy a ki rosszat tett velem. Vagy a múltban. Lejött. Szorongatom az elmémbe, de a kezeim lanyhulnak, és a szellem erejét megtapasztom az életembe, és most már nem folytogatom őt. De aztán, és megbocsátottam. De aztán eltelik 2 hét, és Atália visszajön. Vissza szeretne jönni. Emlékezz, mit tettek veled. Emlékezz, milyen veszteség ért téged, milyen kár ért téged. Emlékezz. És elkezd jönni a keserűség. De persze ez lehet az irigységgel, ez lehet szexuális bűnökkel, ez lehet pornográfiával, ez lehet ítélkezéssel, ez lehet pletykával. Újból elkezd visszajönni. Mert Atália vissza akar jönni, uralkodni akar. Uralkodni akar. Ő zsarnok akar lenni. És ez az állapot mindaddig, amíg szemtől szemben nem leszünk az Úrral. Ez egy háború, ez egy harc, amelyet nem a saját erőnkbe vetett bizalommal kell megélnünk, hanem a szellem erejében való élettel. És megérteni azt, amit Jézus tett. Értünk, hogy Atália trónfosztott lett. Trónfosztott lett. Oké, hogy be fogjuk fejezni itt, hogy nem vagyunk többé adósok a bűnnek. Nem tartozunk, nem, nem. És ez egy jó hír, és ezt mondhatod. Nem tartozok semmivel. Tudtok még? Nem tartozok semmivel. Persze nem kell állni beszélgetni. Mert akkor nem kell leállni, beszélgetni. Nem tartozok semmivel. Nem tartozok, mert egy új király van. és ő legitim, és ő jogos az életembe. És most figyelj, és aztán ő is kopogtat. Összerezzenek. Rossz emlékeim van a kopogtatósokkal kapcsolatosan. Félve remegve kinyitom az ajtót, és ott van a király, Jézus. És azt mondja, hogy vagy? Köszönöm, jól tűnődöm, majd most mondja, hogy mennyit kell fizetni. Jézus meg sem említi. Jézus azt mondja, én megvásároltam ezt az egész lakó parkot, közösséget, és mostantól fogva ingyenes a lakhatás. Kifizettem az árat. Egyébként van valami szemeted? Tehát van valami szemeted? Szívesen elviszem. Szívesen. Tudod mit? Csak tedd ki az ajtó elé. Tedd ki. Kiteszed az ajtó elé, és én el is vittem. Itt vagyok mindig, errefele. Kiteszed az ajtó elé, elviszem. Á, nincs szemetem, köszi, köszi. Fuldoklok a szemétben. Fuldoklok. Mivel már nagyon nem férek a szeméttől, ezért, na jó, kiteszek egyet. Megnézzük. De lehet, hogy rám üvölt, mint Atália. Tudod, kiteszem. Egy perc múlva kinézek, nincs ott. Akkor heti egy szemetet ki fogok tenni. Heti egy szemetet. És ez így megy heteken és hónapokon keresztül, és éveken keresztül. De azért továbbra is termelődik szemét, tehát tulajdonképpen nem vagyok beljebb, csak éppen fenntartom a dolgokat. De ő a jóságos király. Ő az, aki meghalt minden szemetemért. Ő az, aki minden szégyenemet magával vitte. Ő az, aki minden szennyfoltot magára vett. Ő vált leprássá, bűnössé. Bűnné értünk, 2 Korintus 5.21. Ő, aki bűn nem ismert, bűnné lett értünk, hogy mi Isten igazságossága lehessünk ő benne. Amint egyre növekszik a bizalom, és látom őt, hogy milyen csodálatos király, így a szemetemet elkezdem egyre gyakrabban kitenni. És az életem elkezd változni. És Atália is kopog, de Atáliának nemet mondok. Ez nem azt jelenti, hogy nem bukom el soha, de hogyha elbukom, akkor megvallom, 1 János 1.9, ő megbocsátja, helyreállok, elfordulok a bűntől, és engedelmeskedek Jézusnak. Oké, és ezt olvassuk itt még el, Róma 6-ban a 13. vers, mert erről beszél. Róma 6.13. Ne adjátok, Róma 6.13, ez jó, ne adjátok oda tagjaitokat a gonoszság fegyvereiként a bűnnek. Tehát erről beszél, amiről szól ez az üzenet, hogy ne szánjuk oda magunkat a bűnnek. Hanem adjátok oda, vagy szánjátok oda magatokat Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. Adjátok tagjaitokat az igazság fegyvereiként, vagy eszközeiként Istennek. Hogy Atália jön, és nem adom magam. Nem. Nem. És megerősödöm az igazságban, és megerősödök ebben az új azonosságban, hogy Joás, és az új azonosságom Joásban van, Jézusban van, és ő a király. És megerősödök ebben az új azonosságban, és nem tartozok többé a bűnnek, hanem odaszánom magam Istennek, és megtapasztalom az ő erejét, az ő gyógyítását, megtapasztalom az ő bűnbocsánatát, és a szemetemet most már naponta az ajtóhoz viszem, és már naponta többször is, mert azért sok van, és kiteszem, és az életem egyre átlátszóbb, egyre nyitottabb, egyre kevesebb a képmutatás, egyre kevesebb az alakoskodás, egyre kevesebb a rejtőzködés. Ez egy hosszú folyamat, hetek, napok, hónapok, évek, évtizedek, és megtapasztalom Jóás király uralkodását, jótékony uralkodását. És azt kiáltom én is, éljen a király, mert ő most már a királyom. És ezt jelenti a megváltás. Megváltás azt jelenti, hogy most már ő a királyom. Most már ő is, és jó neki engedelmeskednem. És lehet, hogy nem értem valamit, hogy miért kell engedelmeskednem. Most miért kell ebbe engedelmeskednem? Miért kell ebbe hallgatnom rád? De amikor engedelmeskedek, akkor meg fogom érteni, hogy miért jó dolog ő neki engedelmeskedni. És nem csak, hogy meg fogom érteni, hanem fogom a gyümölcsét enni. Mert emlékeztek? A bűnnek a következménye a halál. Jézus Krisztusnak való odaszánásunknak a következménye pedig. Élet, élet, élet és gyümölcsözés. Generációkon át és a körülöttem lévők felé is. Amen, amen, amen. Úgyhogy mielőtt imádkozunk. Lehetséges, hogy úgy vagy itt ma, hogy az életedben úgy érzed, hogy két helyen állsz. A bűn és Isten. A világ vagy a vágyaid és Isten. És megosztott az életed. Megosztott az életed. És nem kell, hogy megosztott legyen. Nem kell, hogy az életed megosztott legyen, mert nem két uralkodód van, egy uralkodód van. Jézus Krisztus. És mi az, amit Isten ma mondott neked? Ezért imádkoztunk, emlékeztek az elején? Isten szólj hozzám, Isten mondj nekem valamit. Tudsz ott intézni valamit? Jó. Isten szólj hozzám, Isten mondj nekem valamit. Isten mondott neked valamit? Oké, hogyha mondott neked valamit, úgy érzed, hogy valamit mondott neked. Juts fel a kezed. Isten mondott neked valamit. Oké, ezért imádkoztunk, hogy Isten szóljon hozzánk. Oké. Most jön a másik rész. Mit teszel előle? Mit teszel felőle? Mit teszel? És lehet, hogy ez egy kis dolog, lehet, hogy egy kis lépés. Lehet, hogy valakinél a téma súlyát tekintve ez egy nagy lépés. Ez egy komoly döntés. Szakítani dolgokkal, szakítani a múlttal. De hagyj bátorítsalak erre. És hagyj bátorítsalak mindannyiunkat, és aztán fiúkat, férfiakat különösen. Hogy az életünkben a nagy lépések, vagy egy nagy drasztikus döntés az az egész jövőnket befolyásolja. Ne legyünk bátortalanok meghozni nagy, jó döntéseket Istennel, amikor Isten szól hozzánk és hív bennünket. Ne mismásoljuk el, mert amikor nagy, jó döntéseket hozunk Istennel, ez kifizetődik. Az eredmény gyümölcs és élet és szabadság és öröm lesz. Oké, úgyhogy mi az, amit Isten mond neked? Mit teszel felőle? És menjünk és tanuljuk, hogy mit jelent a szellem erejében élni. Oké? Atyán, köszönjük neked. Köszönjük azt, hogy megszólítottál bennünket. Köszönjük azt, hogy odaadhatjuk neked a szívünket és a fülünket. És atyánk, te hívsz bennünket egy lépésre, te hívsz bennünket egy nemre, valami irányában, és egy hatalmas igenre a te irányodban. Hogy éljen a király, az én életem most már a királyé. Az én életem most már a királyé. És lehetséges, hogy úgy vagy itt köztünk ma, délelőtt, hogy Jézus Krisztus még soha nem hívtad be. Soha nem kérted meg, hogy váltson meg téged, mentsen meg téged, legyen ő a királyod. Nála csodálatosabb királyt nem lehet találni. ő meghalt érted, ő szeret téged, ő kifizette a bűneidet, és ő kész beköltözni az életedbe, hogy része legyen az életednek. Hogyha még soha nem hívtad őt meg, akkor hívd őt meg most. Hogyha azt mondod, hogy szeretnéd őt meghívni, akkor szeretnék egy imádságba vezetni téged, ami egy válaszadás Istennek, és meghívod őt. Mondd azt neki, hogy Isten, itt vagyok előtted, és szükségem van rád. Bűnös vagyok, elismerem. De köszönöm, hogy Jézus Krisztus meghalt a bűneimért is. Elvette a bűnöket. Kérlek, bocsáss meg. És költöz az én életembe. Szeretnék egy kapcsolatot veled. Szeretnék a gyermeked lenni. Hozzád fordulok most. Köszönöm neked. Jézus nevében. És aztán mindannyiunk számára. Pedig éljen a király. Éljen a király, akit amint szolgálunk, amint együtt éljük az életünket vele, egyre csodálatosabbá válik számunkra. Egyre inkább felfedezzük. Az elején tartunk egy kicsit tőle, az elején egy kicsit lehet, hogy bizalmatlanok vagyunk, sőt, biztos, hogy bizalmatlanok vagyunk, de amint egyre inkább megtapasztaljuk az ő tervét, az ő vezetését, az ő bűnbocsánatát, az ő könyörületességét felénk, egyre inkább ott van a szívünkben, hogy éljen a király. Éljen a király Jézus. Úgyhogy dicsőítünk téged, Úr Jézus, és köszönünk mindent. Amen. Thank you.